Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit. Én Mező Dóri vagyok, ez itt a Mi dialógusok, a média tanszék saját podcastja. Egy újabb dupla epizódban éppen az újságírás világába kalauzollak el titeket, ahol az első részben Babos Kittivel, a Glamour online felelős szerkesztőivel beszélgettünk, arra, hogy mi a különbség a szerkesztő és az újságíró között, milyen is a Glamour szerkesztősége, hogyan lehetünk külső szerzők, hogyha nem akarunk egy irodában dolgozni, valamint milyen más munkavehetőség van az újságírásban, ha nem akarsz újságíróként dolgozni. Szóval, ha még nem tettétek, csekkoljátok az újságírásról szóló dupla epizódunk első részét, azzal, aki már meghallgatta, azzal most két újabb szerkesztőségbe látogatunk el. Először Fazekas Zsuzsannával, a Magyar Narancs online főszerkesztő helyettesével és újságírójával beszélgetünk olyan dolgokról, hogy mi a különbség az online hírportál szerkesztősége és egy újság szerkesztősége között, miért kell átvenni cikkeket és hogyan lehet jól átvenni a cikkeket, valamint, hogy mennyire veszik figyelembe az egyetemen tanult hírérték alapelveit egy ilyen hírportál esetében. Ezek után elmegyünk találkozni a Forbes főszerkesztőjével, akivel egy külső helyszínen olyan dolgokról beszélünk, hogy vajon leáldozott-e a print médiának, miben különbség külföldön újságíróként dolgozni, hogyan lehetünk a Forbes-nál gyakornokok, vagy éppen, hogyha gyakornokok szeretnénk lenni, akkor csak gazdasági témákba írhatunk-e a Forbes-nak, vagy lehet akár életmóddal is. Itt van velünk a stúdióba Fazekas Zsuzsanna.
Hello.
Egy online hírportál szerkesztősége mennyiben más, mint egy újság szerkesztősége?
Attól függ, hogy milyen online hírportálról van szó. Igazából ugye vannak olyan online hírportálok, amik csak kimondottan online-nal foglalkoznak, mint mondjuk a 24 vagy a 444, vagy hát mint régen mondjuk ugye az Index meg az Origo volt a két nagy klasszikus, akik kimondottan csak online újságírással foglalkoztak. Nyilván ez teljesen más tempó, és akkor vannak emellett pedig az olyanok, ahol, mint ahol ugye én is vagyok most, a Magyar Narancs vagy a HVG, ahol tartozik egy nyomtatott kiadás is a portfólióba, és ennek van egy online verziója. Ilyenkor érződik főleg szerintem az, hogy mi a különbség a kettő között, mert hogy a nyomtatott ez mindig ilyen néhány lépés távolságról néz rá kicsit, főleg a heti lapok az eseményekre, míg az online az egy ilyen nagyon pörgős műfaj, tehát ott ilyen napi szintű, sőt nem is napi, hanem perc szintű követése van az eseményeknek alapvetően. Tehát, hogyha van egy esemény, egy történés, akár egy baleset, vagy egy akármilyen politikai történés, akkor az online hírportál az azonnal kell, hogy reagáljon erre. A nyomtatott lap, pedig mondjuk napilapnál én nem dolgoztam soha, de a napilap az mondjuk egy naptávolságból tud erre ránézni, míg a heti lap meg mondjuk nyilván egy heti távolságból, vagy akár egy nagyobb tendenciát föl tud rajzolni, vagy azt megmutatni, hogy egyébként ez milyen esemény sorba illeszkedik, hogy ennek mi a nagyobb szintű jelentősége.
Hány órás egy munkanap, és mennyire helyezkedett például a Magyar Narancsnál?
Ugye mi egy onlineban viszonylag egy kis site-nak számítunk, tehát hogy igazából ugyanaz a csapat látja el a heti lapot is anyagokkal, mint az online felületet, de nálunk egy műszak az reggel 8-tól fél 3-ig, illetve fél 3-tól este 9-ig tart. Tehát hogy ugye ez a napi hírügyeletnek az ellátását jelenti, gyakorlatilag nálunk reggel 8 és este 9 között van hírszolgáltatás, tehát hogy ez alatt követjük az eseményeket. De mondjuk az online újságírásnak szerintem az az egyik legfontosabb ilyen extrája, vagy ilyen jelentősége így a nyomtatotthoz képest, hogy ebben igazából egy csomószor nincs vége a munkaidőnek, meg úgy egyáltalán az újságírásban sem, mert hogyha az ember dolgozik egy anyagon, akkor is lehet, hogy este 10-kor jön egy ötlet, hogy most akkor hogyan kéne egy-egy témát megfogni. Az online újságírásban meg az az extra, hogy elvileg ugye 0-24 kéne, hogy legyen, nyilván ezt minden portál máshogy oldja meg, nyilván mindenhol van egy némi szünet, de mondjuk, hogyha éjszaka történik egy breaking esemény, akkor muszáj éjszaka is akár beülni a gép elé, az én felfogásom szerint. A Narancsnál ez nem feltétlenül van így, mert hogy nem ezt céloztuk be, hogy univerzális online hírportál legyünk, úgyhogy ott végül is ez belefér, hogy mondjuk éjszaka az ember nem ül be a gép elé, de egy nagyobb hírportálnál viszont, hogyha történne bármi, akkor muszáj lenne.
Mennyi tartalmat kell gyártanatok egy nap?
A Narancsnál igazából, ami elvárt, az mondjuk ilyen óránként egy-kettő anyag a hírügyeletesek részéről, de nyilván ez ugye a látogatottság miatt fontos, hogy a látogatottság az nagyjából fönn legyen tartva folyamatosan, illetve hogy frissüljön az oldal. Igazából ez a fő lényeg, hogy ne egy statikus valamit lássanak a látogatók, hanem lássák, hogy ott igenis van friss tartalom. De azért ez nagyban függ egyébként tényleg attól, hogy mi történik a világban. Tehát, hogyha vannak olyan napok, mondjuk egy nyári uborka szezon idején, amikor az ember alig tud egy 4-5 anyagot összeszedni egy 8 órás időtartam alatt, és van, amikor meg alig lehet választani a között, hogy most mi a legfontosabb.
Mennyire saját tartalom ez, és mennyire más tartalmak átírása?
Nagyrészt szemlékről van itt szó igazából. Hogyha az ember azt célozza be, és szerintem mi ezt nagyjából ezt céloztuk be, hogy a legfontosabb dolgokról beszámoljunk a Magyar Narancs online felületén, szükségszerűen azt vonja maga után, hogy ezek nem feltétlenül saját tartalmak, hanem mindenhonnan a legfontosabbat átvesszük. Tehát, hogyha valaki másik portál mondjuk megír egy fontos információt, vagy egy fontos érdekes anyagot, akkor azt is akár átvesszük, vagy hogyha történik valahol valami, akkor azt is. Nyilván ezt kiegészítjük, vagy igyekszünk kiegészíteni saját információkkal is. Ez nem a hírügyelet, hanem alapvetően egyébként az online-ra dolgozó újságírók szoktak saját tartalmat is gyártani, tehát hogy nyilván nálunk is vannak saját tartalmak, főleg például most az itt egy kicsit a reklám helye, hogy van egy kis Magyarország rovatunk, ahol egyébként vidéki tudósítók írnak a saját környezetükben tapasztalt eseményekről vagy érdekességekről. Nyilván ezek teljes mértékben saját tartalmak, ahogyan egyébként az újságíróink is sokat, vagy hát én is szoktam saját tartalmat gyártani online felületre.
Hogyha mégis át kell mennetek dolgokat, akkor hogyan kell jól átírni ezeket?
Csak a lényeget igazából. Vagy én azt vallom, meg ez korábbi főnökeimnek volt ez a mondása, hogy információkat és értesüléseket keresünk, és nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy egyébként egy másik hírportál, vagy egy másik portál milyen ügyes megoldásokkal foglalt cikkbe valamit, vagy hogy, tehát nem egy riportot mondjuk, ami önmagában ugyan érdekes, de hogy abban nincsen értesülés feltétlenül, hogy valaki elmegy valahova, és ott körbenéz, és megállapítja, hogy nem tudom, hogyan él ez vagy az a réteg Magyarországon, hanem mi értesüléseket keresünk alapvetően, tehát hogy azt, aminek van hírértéke, és igazából én azt vallom, hogy ezeket kell kiemelni. Tehát, hogy nyilván az ember lerövidíti magát a cikket mondjuk, amit átvesz, vagy a hírt, amit átvesz, abból kiemeli a lényeget, viszont muszáj mögé rakni a hátteret is, hogyha valaki egyébként nem követte az eseményeket alapvetően az online médiában, vagy úgy egyáltalán, és mondjuk ez az első cikk, amit életében elolvas erről a témáról, akkor az is tudja értelmezni, hogy itt miről van szó.
Mi alapján szokták az ilyen online hírportálok rangsorolni, vagy összeválogatni, hogy melyik tartalom kerül erőrébb, vagy éppen hátrébb az oldalon?
Alapvetően a hírérték szempontjából rangsoroljuk a különböző anyagokat, de ez egy kicsit más, meg egy kicsit a rutin az fölül szokta ezt írni, mint már hogy azokat a szempontokat, amiket az ember megtanult az egyetemen, amik ugye az, hogy híres emberről legyen szó, vagy tehát, hogy ez a prominencia elve, vagy az, hogy földrajzi közelség, vagy az emberéletek számítsanak, tehát hogyha sokan meghalnak valahol, akkor ez nyilván fontosnak számít. Sokakat érint, az ember úgy érezhesse, hogy hozzá köze van a dolognak, tehát mondjuk őt esetleg érinti. Ezek a dolgok, ezek számítanak, de közben meg mégiscsak van egy ilyen rutin része a dolognak, amitől meg néha ezek mind fölülíródnak egyébként. Az ember azt érzi, hogy van valami, amit lehet, hogy egyébként ezek alapján, a szempontok alapján tök hátra sorolna a hírszerkesztő, vagy egy diák, de a valóságban meg mégis azzal kezdi az ember, mert mondjuk a gyorsaság is szempont igazából az online hírportáloknál, tehát meg kell próbálni legyőzni a többieket, mert hogyha mi portálunk rakja ki elsőnek az adott anyagot, akkor azzal előrébb is sorolódunk, több kattintást fogunk elérni, több látogatottságot, és ezzel nyilván növeljük az oldalnak a hírnevét, vagy a látogatottságát, de hogy nyilván a presztízsét is. Igazából alapvetően tényleg a hírértékről van szó. Én mindig azt szoktam mondani egyébként a kollégáimnak is, amikor valaki, nem tudom, elbizonytalanodik valamivel kapcsolatban, hogy azokat a híreket keresse, amire ő maga rákattintana. Tehát, hogy nyilván aki az online médiában dolgozik, az alapvetően maga is egy nagy hírfogyasztó, tehát sok tartalmat olvas, sokat kattint, sokat néz körbe, nyilván ezért bele is fárad bizonyos dolgokba, ezért végképp könnyebben rá tud érezni arra, hogy mi az újdonság, vagy mi az, ami éppen aktuális, vagy friss, vagy extra értesülés. De én ezt az elvet szoktam követni, hogy azt rakom ki, amire én magam is rákattintanék.
Ez a úgymond kattintás vadászat mennyire írja felül a általad említett hírértéket? Itt most arra gondolok, hogy néha ugye Instagram posztokból csinálnak ilyen kattintható címeket csak azért, hogy látogassanak.
Hát a kattintásvadászat az része az online médiának, mert ugye piaci alapon működő portálokról lévén szó, vagy elvileg piaci alapon működő portálokról lévén szó, azért fontos a kattintás, mert minél többen látogatnak a portálra, minél többen kattintanak, az elvileg annál magasabb értékű hirdetőket tud akkor vonzani az adott portál, tehát hogy ez több pénzt jelent, több bevételt, amiből fönn tudja tartani magát ezek gazdasági vállalkozások, akárhogy is nézzük. Nyilván a kettő között van egy ilyen finom egyensúly egyébként, tehát hogy valahogy ezt meg kell találni, ezt az egyensúlyt, hogy hol van a clickbait határa, és hol van a szeriőz újságírás határa. Tehát valahol a kettő között ezt ki kell egyensúlyozni. Nyilván ebben van egy ilyen alapvető ellentét egyébként mondjuk pont a nyomtatott médiával. Én dolgoztam a hvg.hu-nál is, és ott rendszeresen érkeztek olyan olvasói levelek, meg maguk a nyomtatott heti lapnak a munkatársai is úgy érezték sokszor, hogy az online az nem ugyanazt a minőséget hozza, mint mondjuk a heti lap. Ez érezhető így, de valójában az online az egy teljesen más közönséget is szólít meg szerintem, tehát egy főleg mondjuk a hvg.hu-hoz egy sokkal szélesebb közönséget igyekezett megszólítani, mint maga a heti lap, és más a nyelvezete is valahogy, meg nyilván máshogy is működik. Tehát, hogy most már ugyan vannak fizetős online szolgáltatások is, de hogy abban a viszonyrendszerben, amit ugye mondtam, hogy minél több kattintás, az minél több bevételt jelent, akkor ez azt is jelenti, hogy hát igen, akkor ezt sokkal szabadabban kell ott fogalmazni. Hát én magam azt az elvet vallom, hogy sokkal több minden megengedhető egyébként onlineban, mint nyomtatottban. Nem a clickbait szempontjából, illetve mondom, az, igen, az van egy ilyen kényes egyensúly, hogy hol van a határ, amíg még az ember lemegy. Egyébként címadásban volt régen a heti válasz online, mikor még volt ilyen, nekik híresek voltak azok a címadásaim, amik olyanok voltak, hogy meghalt a miniszterelnök, és utána, hogyha az ember rákattintott a cikkre, akkor kiderült, hogy Ugandában mondjuk, ami szerintem már így eléggé ilyen etikai kérdés, vagy hát minőségbeli kérdés is, hogy ilyen címet nem adunk, mert azért derüljön ki, hogy alapvetően miről van szó. Szóval nyilván ez egy ilyen kattintásvadász cím kategória. Instagram posztból egyébként szerintem lehet hírt gyártani, hogyha annak van relevanciája, meg van értelme. Tehát én mondjuk nem celebekkel nem szoktam foglalkozni különösebben. Nyilván, hogyha egy újságnak a celebek a profilja, vagy celebek élet is oda tartozik, akkor nyilván a celebek Instagram posztja is, de mondjuk politikusok Instagram posztjaiból szerintem simán lehet hírt gyártani, hogyha annak van bármilyen hírértéke, vagy relevanciája, vagy bármilyen olyan információ értéke, ami érdekes lehet.
Hogyan dolgozhatunk egy online hírportálnál, akár a Magyar Narancsnál? Vannak ilyen gyakornoki programok, vagy csak oda megyünk és leadjuk az önéletrajzunkat, hogy szeretnénk itt dolgozni?
Inkább az utóbbi. Én is így kezdtem végül is a pályámat, hogy egy ismerősöm dolgozott egy online lapnál, aki beajánlott gyakornoknak, és akkor utána onnan meg igazából már így haladt tovább a karrierem a maga útján. Szerintem az az alapvető módja a dolognak, hogy az ember bejelentkezik. Nyilván jobb lenne, hogyha lennének gyakornoki programok, én szeretném is, hogyha lenne nálunk is. Ez azt is jelenti egyébként, hogy akkor az ember nem csak hagyja, hogy ott tébláboljanak a gyakornokok, hanem hogy rendesen ellenőrizni kell a feladatokat kell adni, tehát hogy egy kicsit így kézen kell fogni az érkező gyakornokokat. Sajnos szerintem ez nem annyira működik a magyar médiában, főleg nem fizetett gyakornoki programok aztán végképp nincsenek, tehát hogy ezek, hogyha volt is valaha gyakornoki program, az általában ingyenes szokott lenni, tehát ingyen munkát jelent, de szerintem, hogyha az ember ezt bevállalja, meg elmegy valahova dolgozni az online médiában, és ott nem a kötelező 3 hónapot, mert azzal szerintem sokra még nem megy senki, én azt hiszem, hogy talán fél évig dolgoztam ingyen, miután először kaptam fizetést bármiért is. Szóval, hogyha valaki bevállalja azt, hogy fél évig dolgozik ingyen valahol, akkor szerintem annak van lehetősége arra, hogy utána ott is maradjon, és ebből karriert építsen. Mert hogy egyébként meg tökre fontos lenne az utánpótlás az online médiában is. Főleg most, hogy ugye több lap is megszűnt az utóbbi években. Sokan gondolták azt, hogy nagyon telített a piac, és sok az újságíró, aki szabad, de aztán ezt több helyről is hallottam már, hogy nem annyira, hanem akiknek mondjuk megszűnt a munkahely, és nem találtak azonnal, azok elmentek más irányba dolgozni, tehát mondjuk PR-ba vagy marketingbe, és ezért aztán végül is valamelyest mégiscsak van üresedés a piacon, tehát hogy vannak hiányzó emberek gyakorlatilag, főleg a saját nevelés, ez pedig külön jó lenne szerintem minden újságnak, mert hogy ha valaki ott nevelődik ki egy adott helyen, akkor ez nyilván végképp tudni fogja, hogy ott mi az elvárás, mi az, amire a főnökök számítanak, kik az olvasók. Egyébként a Narancs ebből a szempontból szerintem jó, több olyan kollégám is van, aki ott kezdte gyakornokként, és ma meg kollégám. A csapatnak egy jó része egyébként ilyen.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Most pedig megyünk is találkozni Galambos Mártonnal, a Force főszerkesztőivel.
Sziasztok!
Hogyan lettél te főszerkesztő?
Főszerkesztő úgy lettem, hogy pont egy ilyen típusú embert kerestek 2013-ban, amikor elindult a Magyar Forbes, és hamar nyilvánvalóvá vált, ahogy így elkezdtünk beszélgetni a tulajdonosokkal, hogy az a profil, ami nekem addigra kialakult, meg aki én vagyok, az nagyon passzol ahhoz, amit ők keresnek.
Mit jelent egy ilyen típusú ember?
Kerestek egy olyan 30-as, már valahol tartó, vagy 20-véges, már valahol tartó újságírót, akinek van tapasztalata, van kapcsolatrendszere, de még nem volt főszerkesztő, és van benne tett vágy, ambíció, és akar valamit.
És hogyan építetted ki ezt a kapcsolatrendszert, meg a tapasztalatot?
Úgy, hogy akartam valamit, és lelkes voltam, és szerettem, amit csinálok, meg úgy érdekelt, meg bizonyítani akartam. És volt egy fontos döntés az életemben, amikor rájöttem arra, hogy én akkor tudok igazán jól teljesíteni, hogyha hiszek abban, amit csinálok. Tehát, hogyha úgy igazán lelkesít a munka, amit végzek, vagy úgy igazán érdekel, az tud bennem energiákat felszabadítani, és kevésbé tud bennem energiákat felszabadítani az, hogy ezt most meg kell csinálni, vagy hogy ez egy olyan karrier, amivel én jó sok pénzt fogok keresni, és akkor ez egy ilyen távoli kép, hogy ott és akkor kellett, hogy érdekeljen. Egyébként ez a mai napig így van. Tehát ott és akkor kell, hogy érdekeljen, akkor tudok igazán így berobbanni. És így aztán, amikor elmentem gyakornoknak, egy médiaügynökséghez, ahol leginkább táblázatokkal kellett foglalkozni, és én erre ott így rájöttem, hogy nekem ez így nem megy annyira. Egyébként később kiderült, hogy ment. Amikor eljöttem, akkor mondták, hogy milyen jó voltam, de én azt éreztem, hogy nekem ez nem jó, nem elég, hanem én olyat akarok csinálni, ami engem nagyon érdekel, és bejelentkeztem a kreatív kommunikáció szaklaphoz, ahol egyetemistaként dolgoztam, és ott megörültek nekem. Ahol meg volt egy nagyon erős csapat, olyan szempontból, hogy ők fiatalok voltak, egy 5-10 évvel idősebbek nálam, és komolyan vették a munkájukat, és annak ellenére ez egy kis szakmai lap a mai napig, de egy olyan kultúrát építettek ki, amiben az újságírás komolyan csinálták, és hittek benne, és az engem behúzott.
Ez a kultúra szerintem megjelenik a Forbes-nál is?
Azt remélem, igen. Törekszünk rá, hogy újságíróként ténykedjünk minden pillanatban, és ez egyébként a Forbes-nál azért más, mint mondjuk egy klasszikus, ma független magyar, nem tudom, közéleti újságnál, mert az első számú küldetésünk, amit megfogalmazunk magunknak, az a vállalkozói kultúra építése. A Forbes az a sikeres vállalkozóról szóló az ember, aki mögött van egy bolt, van egy gyár, van egy teljesítmény, mert ugye sok kultúra is, meg sporttartalom is, meg mindenféle más tartalom is van az újságban. Tehát az ember, aki megcsinálta. És ezt mi elmondjuk, ezt a történetet érdekesen és hitelesen. És ez másfajta újságírás, mint a politikus, aki lenyúlta, a vállalkozó, aki átvert, és egyébként csomó minden másfajta közéleti tartalom is, de ugye a klasszikus ilyen watchdog újságíró helyzet, az nem ez, az emberi sikerekről emberien és érdekesen, hitelesen írni, de nagyon fontos, hogy újságírók maradjunk, mert a hitelesség csak akkor fog előjönni, jó történeteket lehet írni, úgyis, hogy nem teljesen igaz, de hiteles jó történeteket, amik aztán tényleg olyan húsba vágóak, azokat csak újságírói távolságtartással lehet írni.
Volt már olyan, hogy valamelyik vállalkozónak utána segítettetek a karrierépítésben, akár hirdetésekkel?
Nem. Ilyen szempontból egy nagyon szerencsés hely a Forbes Magyarország, mert olyan a tulajdonos, aki érti az üzletet és a tartalmat, az újságírást is, és egy klasszikus kiadói struktúrát épített föl, amiben vagyok én, mint a szerkesztőség vezetője, aki a tartalomért felel, és van egy üzleti vezető, aki meg az üzleti számokért felel, mi ketten egy szinten vagyunk, és a kettőnk főnöke a tulajdonos. Teljes mértékben külön választjuk azt, hogy mi az, ami tartalom meg üzlet. Olyan már biztos volt, hogy valakiről írtunk, és ő előtte vagy utána hirdetett, vagy valami kapcsolatban volt az üzleti oldallal, de ezt mi egymással nem egyeztetjük, tehát a két oldal nem, az egyik nem függ a másiktól. Olyannyira nem, hogy van olyan egy évben párszor, nem sokszor egyébként, hogy a nyomda héten a magazinban látom, hogy akiről írtunk, nem tudom, Biotech USA, vagy Wallis csoport. Írtunk róla egy cikket, hirdetnek az újságban. Akkor általában megkérjük, hogy ha lehet, akkor ezt valahogy csináljuk, hogy ne ütközön a kettő, akkor inkább ezt tegyük el egy másik újságba, mert nem kommunikálunk egymással, hogy akkor mi most erről fogunk írni, akkor ti hova mentek. Az a legjobb, hogyha nem is tudunk egymásról, a falat úgy a legkönnyebb megtartani, hogyha ezzel én is nem tudom, a nyomda héten szembesülök, és akkor kikerüljük egymást.
Hogy néz ki a szerkesztőség nálatok?
Rovatok nincsenek annyira nálunk, az újságban van egy-két rovat, meg online is, de én hiszek abban, hogy nem a rovatokkal váltjuk meg a világot, tehát az olvasókat valami kevésség érdeklik a rovatok, az viszont, hogy valami érdekese, és az leginkább, hogy az újságírót érdekli, és ezért úgy írja meg, hogy az olvasót is érdekelni fogja, az biztos. Úgyhogy nálunk nem annyira struktúrált a szerkesztőség, de van több csoport, amiben a munkát szervezzük. Mindenki dolgozik online és print is, és sokan részt vesznek eseményes munkákban is, tehát moderálnak Forbes eseményeken. Vannak külön számaink is kb. Ez a négy dologban.
Akik voltak álláspörzén és hallottak tőled előadást a Forbesról, tőlük hoztam pár kérdést, például azt kérdezték tőled, hogy gazdasági témában lehet-e nálatok csak írni, vagy hogyha valaki szeretne nálatok dolgozni, de nem tudom, nőkkel vagy bármi mással foglalkozna, elmehet-e hozzátok?
Eljöhet. Most pont keresünk életmód témában újságírót. Örülnek neki, hogyha jönnének.
És ott is vállalkozókról kell írniuk életmódon belül?
Nem, simán lehet. Nem tudom, városi életről, szórakozásról, kultúráról.
Hogyan lehet hozzátok elmenni? Van valamilyen gyakornoki programotok?
Nincs, és ez jó, mert bármikor bárki bekopoghat, és hogyha ír nekem egy e-mailt a marton.galambos@forbes.hu címre, akkor valószínűleg meg fogom kérni, hogy hívjon fel telefonon, és átküldöm a telefonszámomat. De ha fel szeretné hívni telefonon, akkor keressen valakit, aki itt volt az állásbörzén, és lefotózta a táblát, amire felírtam a telefonszámomat.
És milyen fajta munkakörökre lehet nálatok jelentkezni?
Vezető szerkesztő, felelős szerkesztő, nem csak viccelek. Mármint ilyen végzős diákként?
Akár, de hogyha valaki csak az írás érdekel, nem is feltétlen IT-médiás, és hozzátok szeretne menni dolgozni.
Valószínűleg, aki jön, először online ügyeletben fog dolgozni. Az gyakorlatilag egy ilyen hírügyeletet jelent, tehát a Forbes.hu-n lévő híreket, vagy ilyen rövidebb anyagokat, hogyha megnézitek, akkor ott látjátok, hogy mik vannak, és abban vonjuk be majd őt, vagy elmegy egy-két interjúra újságírókkal, vagy megír egy rövid print anyagot, vagy segít, ha én valami eseményen moderálok ott a szerkesztésben. Elég személyre szabott. Tehát ha valaki megérkezik, megkérdezem, hogy mit csinált eddig, megkérem, hogy adjon három témát, hogy ő mit írna a Forbes-ba, és akkor úgy kialakul, hogy passzolunk egymáshoz, és ő mit csinálhatna nálunk. Egy kis szerkesztőség vagyunk, és komolyan veszünk mindenkit, meg szerintem elég gyorsan, elég jó dolgokat lehet nálunk csinálni.
És milyen embereket kerestek főként?
Kritikusan gondolkodó embereket, magukat komolyan vevő embereket, szorgalmas embereket, jó íráskészséggel rendelkező embereket. Ez nem könnyen szavakba önthető, hogy én azt feltételezem, hogy a szerkesztőségben lévő 15-18 ember, hogyha így valaki bejön közénk, akkor fog köztünk látni valami azonosat. Hozzáállásban, gondolkodásmódban, személyiségben, de valójában elképesztően színes az a kör, akik mi vagyunk. És valószínűleg én ezt a közöset fogom keresni egy új jelöltben is, hogy ilyen szempontból passzol-e hozzánk, és egyébként meg nagyon fog örülni, hogyha érdeklődésben, meg világképben tök más, akkor fog hozzátenni új szint.
Mennyire fontos ilyen szempontból, hogy valakinek legyen újságíró képzettsége, diplomája?
Nem fontos.
Akkor ez nem is befolyásolja a fizetéseket sem egyáltalán?
Nem. Nem, egyáltalán nem. A fizetést a teljesítmény befolyásolja, és az érdekérvényesítő képesség.
És gyakornokként már kapnak fizetést, akik hozzá mennek, vagy sem?
Az az igazság, hogy nem. Azt szoktam gondolni, hogy 3 hónapig még oké az, hogy mi adunk lehetőséget arra, hogy világot lásson, tapasztaljon, tanuljon, ő pedig adja a munkáját. És azt remélem, hogy ez így oké.
Mondtad, hogy szoktatok eseményeket is moderálni. Milyen eseményekről van itt szó?
Hú, nekünk nagyon sok eseményünk van. Ha jó évünk van, egy teljes év, úgymond korona nélküli év, akkor van mondjuk 20-25 eseményünk egy évben. Minden hónapban van egy labbemutató eseményünk. A 100 fő, vannak nagy egésznapos üzleti fesztiváljaink, és vannak zárt körű gála eseményeink is. Még online eseményünk is szokott lenni. Szóval folyamatosan most itt az őszi időszakban hetente vannak eseményeink. Most tegnap voltunk Győrbe, Debrecen, és ott mindig Forbes újságíró moderál.
Ezeket ti szervezitek, vagy van egy rendezvényszervező cég?
Nem. Mi szervezzük abszolút. A Forbes csapaton belül, a kiadón belül van egy rendezvényszervező csapat. Oda is lehet jönni.
hogyan lehet oda bekerülni?
Érdemes ahhoz is nekem írni, és én akkor továbbítom. Ők a saját logikájuk szerint működnek, tehát az ő nevükben most így nem tudom mondani, hogy kit keresnek, vagy kit nem, vagy keresnek egyáltalán, de szerintem a gyakornokság az olyan, hogy sok helyen érdemes próbálkozni, aztán egyszer csak valahol sikerül, akkor ott meg lehet tanulni ezt, vagy azt, vagy amaz, biztos nem lesz minden tökéletes, de mégis úgy sok mindent lát az ember, akkor ezekből hogy össze lehet rakni már egy képet, hogy egyáltalán egy munkahelyen mi a fene történik. Én szerintem egyetemistaként szinte az egyik legjobb dolog elmenni gyakornoknak. Abból kiderül, hogy valójában mi van a munkahelyeken, és valójában egy-egy munkakör az miről szól, és akkor nem egy ilyen elképzelt, valamilyen álmot így belevetítő gondolat csak, hogy ez vagy az akarok lenni, hanem tényleg látom, hogy az ember, aki ott ül az íróasztalnál, az mivel tölti a napját, vagy mivel nem tölti.
Ha már ilyen álmok, ugye sokan elképzelik fiatalon, hogy én szeretek írni, újságíró leszek. Mi az, amire nem számítanak egy valós újságíróként, hogy megtörténik velük akár munkaidőre gondolva? Vagy most igazából olyanra gondolok, hogy nekem pont volt egy barátnőm, aki teljesen meglepett, hogy bement egy szerkesztőségbe, és reggeltől estig ott kellett lennie, és vagy 20 cikket megírnia. Ő arra számított, hogy napi mit tudom én 3-at megír, amit ő akar.
De lehet, hogy nem jó szerkesztőségbe sétált be. Persze a kérdés az, hogy mit akart megírni, ugye az, meg hát egy hírügyelet egy nagy online portálnál az megint máshogy néz ki, mint nálunk, meg máshogy néz ki egy, nem tudom, egy kerületi újságnál dolgozni, tehát hogy ezerféle dolog van, és nagyon egyén, nagyon-nagyon más lehet szerintem látni az újságírásból a város különböző helyein. Napi 20 cikk az ugye csak MT-ben működik, tehát ez tényleg ilyen hírügyeleti meló. Nálunk mondjuk a hírügyeletben szerintem ilyen napi 5, valami ilyesmi lehet, ami így elmegy, abban biztos, hogy egy fordítás van, valami közleménynek a feldolgozása, lehet, hogy van valami telefonálós dolog is benne. A Kadarkai Endrének van most a Friderikusszal egy beszélgetése. Igazából még nem hallgattam végig, de nekem tök érdekes volt, hogy ő például a Napkeltében kezdte, és arról beszél, hogy a Napkeltében mennyi mindent tanult, többek között Gyárfás Tamástól. Hát amikor ugye a Napkelte volt, akkor én még kezdő újságíró voltam, de az eszembe nem jutott volna, hogy a Napkeltébe bemenjek, mert annyira gázhelynek tűnt, hogy ki akarna bemenni a Napkeltébe, és itt van Kadarkai, aki meg szuper újságíró, és ő meg azt mondja, hogy ő meg ott tanulta. Úgyhogy ember legyen a talpán, aki tanácsot ad.
Te tanultál Amerikába is, és részt vettél egy berlini újságíró programba is, amit nem ejtek ki, mert nem tudok németül. Mit gondolsz, mennyire más külföldön és Magyarországon az újságírás?
Csak annyiban más, mint minden, és így aztán jelentősen különbözik külföldön és Magyarországon. Németországban és Amerikában ebből van némi tapasztalatom. Ez nekem fontos és jó tapasztalat volt, és a gyakornokságon kívül még, ami nagyon-nagyon jó dolog, külföldre menni, és megtapasztalni, hogy milyen az, amikor egy piac 8-szor akkora, meg nem tudom, 20-szor, meg 30-szor, meg 50-szer akkora, mint a magyar piac, és hogy egyszerűen csak ez a piacméret, ez milyen kötöttségeket jelent. Én Maryland államba éltem egy évig, egy kis városkába, talán egy fejlettebb falunak is mondhatjuk, de mindegy kisváros, és akkor Baltimore nem volt olyan nagyon messze, 40 perc volt, de csak kocsival lehetett menni, nekem nem volt autóm, ritkán mentem, de azért mentem, és Baltimore sem a világ közepe, bár az egy nagy város azért, és van nekik egy újságuk, a Baltimore Sun. Kinyitottam, és hát nem volt egy semmi különös újság, nem jutott volna eszembe Baltimore Sun-t olvasni, nyilván inkább a New York Times-t olvastam, vagy valami mást. Na, és a Baltimore szám volt kb. A Népszabadság méret. És akkor úgy összeraktam, hogy ugyan a Népszabadság sokkal jobb újság volt, mint a Baltimore szám, de a piaca ugyanakkora volt, tehát neki abból kellett megoldani a jó újságot, és Németországban ugyanez, hogy a tartományi szinten voltak, vannak akkora újságok, mint itthon voltak, mielőtt eltiporták őket. Tehát, hogy a piacméret az igenis befolyásolja azt, hogy mi van. És Magyarország egy 10 milliós piac, eddig lehet nyújtózkodni. Ebből szerintem egyébként egyéni szinten következik az, hogy az újságírás ritkán egyetlen karrier, amit az ember befut. A legtöbb újságíró az 40-50 éves korában vált egyet, és valami más lesz. ami tök jó, hogyha fejben készül rá az ember, mert akkor egyrészt nem csalódásként éri, másrészt valahogy rá tud hangolódni, meg nem alakul úgy, hogy beleragad, csak azért, mert nem tud kiszállni belőle, az nem jó. Semmibe se jó beleragadni.
Te már tervezed ezt a váltást?
Az én esetem abból azt mondom, hogy egy kicsit más, hogy nekem nagyon sok fajta munkám lett a Forbes-nál, és az a Forbes, ahol én elkezdtem, és volt 5 darab újságíró velem együtt, az nagyon más, mint ahol most vagyok, és van most már lassan egy 20 fő szerkesztőség, és akkor volt egy havilap, most meg van havilap, esemény, online, külön számok, és most is azon gondolkozunk, hogy mit találjunk még ki. Tehát, hogy nekem változik a munkám azzal, ahogy nő a cég.
Mégis, ha a főszerkesztői munkád egyszer véget ér, van bármi terved, hogy te egy másik lapnál főszerkesztő akarsz lenni, vagy van egy feljebbi lépés?
Valószínűleg nem leszek másik lapnál főszerkesztő, bár aztán sose lehet tudni, az ember sose mondja, hogy soha, de ahogy körbenézek, az ritkán valósult meg Magyarországon, hogy egy főszerkesztő való máshol főszerkesztő lett. Ez is piacméret dolog is, mert teljesen normális lenne, hogy mondjuk Németországban 30-as korában az ember egy tartomány újságnak a főszerkesztő, aztán 40-es korában, ha jól csinálta, akkor meg valami országos médiánál helyezkedik el, de nálunk ez nincsen, úgyhogy a legtöbb főszerkesztő egy idő után elkezd valami más csinálni.
Láttam a honlapotokon, hogy volt ilyen média jelentés, úgymond, és abban voltak ilyen, hogy tartalmi megjelenési lehetőségek a Forbes-nál, és hogy azoknak, akik például nem feltétlenül értik.
Mit jelent az, hogy natív microsite projekt nálatok?
Szuper kérdés. A natív szó jelentését szerintem az elmúlt 10 évben magyarázza a médiapiac, és mindenki valami mást ért alatta. Eredetileg szerintem azt értették alatta, és igazából mi is ezt értjük alatta, hogy a natív az egy olyan együttműködésben készülő tartalom, ami teljes mértékben a szerkesztőség határoz meg, tehát tartalom, de van valami együttműködő partner, aki fontosnak tartja, hogy abban a témában megjelennek cikkek, de nem szól bele, hanem a szerkesztőségi tartalom. Így aztán kevés natív projekt valósul meg, pedig lehetne több is. Helyette általában valamilyen támogatói tartalom valósul meg, amit a hirdető alakít, amit nem a szerkesztőség készít nekünk, van egy saját PR szerkesztőségünk, a kezdetek óta egy vezetővel, aki tudja, hogy a Forbes-ba mi passzol, és amennyire azt a megrendelő oldal lehetővé teszi, olyan tartalmakat állít elő, ami a Forbes-ba passzol, de minden egyes oldalon rajta van, hogy az támogatói tartalom, vagy van olyan is, amit úgy hívunk, hogy Brand Club, az oldal alján írjuk oda, hogy ez ennek és ennek a megrendelésére készül. Tehát mi minden oldalon feltüntetjük, hirdetés, vagy nem. És minden újságba beletesszük egyébként az elejére, hogy néznek ki a támogatói tartalmak, és hogy hol lehet megrendelni.
Mitől lesz valami egy microsite projekt?
Microsite az attól lesz, hogy ezt így külön programozzuk, tervezzük, és akkor a fő oldalról kattintható.
Ti magazinként és online felületeken is jelen vagytok. Hogyan látod most a magazin helyzetet? Meddig tudjátok ezt így csinálni?
Én print optimista vagyok, és úgy néz ki, hogy igazam is van. A koronával ugye eléggé lementek a print bevételek, bár mi szerencsére elég magasra indultunk, tehát még így is elég jól látunk, és most megjönnek vissza. De nyilván zsugorodik a print piac, csak épp tök jól lehet élni még a printből is.
Köszi, hogy itt voltál velünk!
Nagyon köszönöm!
Nektek pedig köszönöm, hogy minket hallgattatok! A mai vendégeink Fazekas Zsuzsanna és Galambos Márton voltak, akik a Magyar Narancs és a Forbes szerkesztőségbe engedtek betekintést, beszélgettünk arról, hogy milyen a hírportál és milyen egy újságszerkesztőségébe dolgozni. Akárhogy hallottátok a Doppler epizódunk első részét, akkor összevetetitek, hogy ezekben a szerkesztőségében mennyiben más a munka, mint hogyha a Glamournál dolgoztok, valamint beszélgettünk a hírértékről, hogy miben más külföldön újságíróként dolgozni, megismerhetétek, milyen és mélyebben egy szerkesztőségi munka, és hogyan lehettek akár főszerkesztők? Valami mi történik azokkal, akik már nagyon rég benne vannak ebbe az újságírás szakmában? A Médialógusok 5.-6. epizódjában meglepetésként újabb dupla epizóddal készülünk, most a rádió és a podcast világát fogjuk felfedezni. Olyan emberekkel fogunk beszélgetni, mint Somodi Evelin, aki a Trend FM-nél riporter, projektmenedzser, szerkesztő és műsorvezető, vagy éppen Póli Ferencer, aki azért elég nagy név a podcasterek világába, és olyan podcastok fűzőnek a nevében, mint Meti Heteor, Csúnya Rossz Majom, vagy éppen a Láncreakció. Tartsatok velünk a következő részeinkben is. Ti a Médialógusokat hallgattátok. Én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.